Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast. Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Újságíró kollégáimmal hétről hétre megvitatjuk a határon túli magyarok életét is befolyásoló, vagy csak érintő aktuális eseményeket, történéseket. És mint mindig most is itt üldögélnek velem a virtuális törzsi kerekasztal körül állandó beszélgetőtársaim, Parászka Boróka, aki az erdélyi Hatuma törzs közösséget képviseli, valamint Finta Márka, felvidéki nemzetség krónikása. Én a vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Műsorunk adásideje okán épp lemaradunk a március 15-i megemlékezésekről, az összes szónoklatról, zászlóbontásról, mi egyébről. A következő adásig meg nagyjából talán aktualitásukat veszítik a március idusához kötődő események, de hogy mégsem maradjon ki a nemzeti ünnep a Hatumából, illetve a Hatuma a nemzeti ünnepből, úgy döntöttünk, hogy megnézzük, mi aktualizálható és vetíthető rá a határon túli régiónkra a 12 pontból. Hát az Erdély visszacsatolását követelő 12. pontra építhető hagymázos gondolatok szövögetését inkább meghagyjuk másoknak. Mi maradunk örök vesszőparipáinknál és szakmai fixációnknál a sajtószabadság kérdésénél. Ugye úgy szól az első pont, hogy kívánjuk a sajtószabadságát, cenzúra eltörlését, és hát ti Szlovákiában, illetve Romániában, legalábbis országos szinten még azért talán elmondhatjátok, hogy a sajtótok többé-kevésbé szabad, én már ugyanezt Szerbia kapcsán sajnos nem állíthatom. Ugyanakkor egész más a helyzet, ha a kisebbségi sajtónkra tekintünk, itt már sokkal, hogy úgy mondjam, kiegyenlítettebb a versenycenzúra és politikai befolyásolás tekintetében, mint három régiókban. Még azonban mielőtt a kisebbségi sajtóra rátérnénk, mert nyilván erről is külön beszélgetünk, azt gondolom fontos lenne a legaktuálisabb kérdéssel kezdeni, ugyanis az anyaintézményünk, a Szlovákiai Rádió és Televízió kerülhet olyan helyzetbe, ami hát valahol a sajtószabadság veszélyeztetésére utalhat. Nagyon föltételes módban beszélek, hiszen egy törvényjavaslatot indított útjára a jelenlegi Fico kormány, amely, hogyha törvényé válik, tehát hogyha a parlament elfogadja, akkor legalábbis az alapján, amit Márk cikkeiből olvastam, sokkal erőteljesebb politikai befolyásolás lehetséges a közmédiában, amelynek egyébként a neve is megváltozna, azt hiszem, hogy Star lenne az új megnevezés, bár ugye ez a mozaik szó is nagyjából azt fedi, amit jelenleg fed a mostani. Márk, hol tart ez az ügy, és mikorra készülhet egyáltalán el a törvény, mik a veszélyei, és milyen ellenállásba ütközhet esetleg?
A törvény az most már tárcaközi egyeztetésben van. Ez azt jelenti, hogy most lehet hozzászólni, most lehet hozzáfűzni javaslatokat, illetve most van az a fázis, amikor még valamilyen módon alakítható, mielőtt a kormány elé kerül. Ez viszont viszonylag gyorsan be fog következni, mert a tárcaközi egyeztetés az általában azért el szokott húzódni, most viszont tényleg nagyon rövid időt, azt hiszem, hogy 8 napot szabott meg rá a kulturális minisztérium, aztán viszi a kormány elé, és ebből 8 napból már eltelt azért pár. És ugye, hogyha aztán bekerül a kormányba, és ott jóvá hagyják, akkor megy tovább a parlamentbe, és aztán ott dől el, hogy milyen formában mehet az majd át, és hogyan alakítják át. De maga a tény az, hogy megnyitották, illetve át akarják alakítani a közmédiáról szóló törvényt, az már egy olyan dolog, ami abszolút közérdeklődésre tartott számon, és hát azok a dolgok, amik ebben a törvényben benne vannak, azok nyilvánvalóan olyan dolgok, amelyek a politikumnak a hatásainak, illetve befolyásának a megerősítésére szolgálnak. Tehát tulajdonképpen az történik, hogy a jelenlegi közmédiát intézményi szinten gyakorlatilag megszüntetik, és egy utódintézményt hoznak létre helyette, ami gyakorlatilag átveszi az RTVS-nek a feladatait, gyakorlatilag ez lesz az új közmédia. Eredeti tervek azok voltak egyébként, hogy ketté akarták választani ugye rádióra és televízióra a közmédiát, ez nem valósult meg, de az átalakulást az ugye ebben a formában tulajdonképpen megvalósulhat. És hát ennek az egyik célja az, hogy elmozdítsák a jelenlegi vezetést, amelyet 2022-ben neveztek ki az RTVS élére, még az előző kormány idején választották meg Lubos Mahai vezérigazgatót, és neki 2027-ig lenne ugye a mandátuma, azzal, hogy gyakorlatilag megszüntetik alatta az intézményt, ezzel elveszik a vezérigazgatói posztja, vagy elveszhet a vezérigazgatói posztja, és hát az új intézmény élére gyakorlatilag azt nevezhet ki az állami hatalom, illetve a kormányhatalom, akit akar, hiszen az új vezérigazgatót azt nem a parlament választja meg, ahogy eddig, legalábbis a törvényjavaslat szerint, hanem egy új felállítás, egy új összeállítású tanács létezett már az RTVS-nek tanácsa korábban is, a közmédiának létezett egy tanácsa, 9 tagból állt. Ez az új tanács az csak 7 tagból fog állni, amiből 3-at a kulturális minisztérium jelöl, abból egyet a pénzügyminisztérium javaslatára, és a maradék 4-et az pedig a parlament választja meg. Tehát ilyen szempontból personális szinten totális politikai befolyás alatt áll majd ez a tanács. És hát ebből tulajdonképpen az következik, hogy tehát, hogyha a parlament által megválasztott jelöltek közé mondjuk bekerülne akár egy ellenzéki is, az tulajdonképpen csak egy ilyen dísz ember lenne, mert tulajdonképpen a hatalmát, a saját hatalmát a kormány teljes mértékben is nyugodtan biztosítani tudja. És ezen felül létrejön egy programtanács nevezetű valami is, ami arról szól, hogy ez egy 11 tagú tanács lenne, abból 2 embert jelölne a rádió és a televízió, egyet-egyet, ugye a rádió is, meg a televízió is, és a maradék 9-et az pedig a parlament választaná meg, és tulajdonképpen ez a tanács, ez egy ilyen, hát vannak, akik úgy gondolkodnak róla automatikusan, hogy ez valamiféle cenzúra tanács lenne, ugye ennek a tanácsnak az a feladata, vagy az lenne a törvény szerint a feladata, hogy ellenőrizze, hogy a közmédia teljesíti-e a közszolgálatiságnak a feltételeit, és ezt program szinten, illetve műsor szinten tenni. Úgyhogy ez egy olyan tanács lenne, amely gyakorlatilag megerősíti, illetve fokozza a politikai kontrollt a közszolgálati műsorszórás felett. Hát kilóg a lóláb, teljesen egyértelmű. Tehát az RTVS-nek, a közszolgálati médiának eddig is meg kellett felelnie törvényi kötelezettségeknek. Megvoltak a fékek és ellensúlyok rendszerei, az ellenőrzési mechanizmusok, amelyek betartották a közmédiával azokat a feladatokat, illetve vállalásokat, amelyek a törvény szerint az ő kötelezettségük. Tehát ez ellenőrizve volt és működtetve volt, hogy ez a közszolgálatiság ez létezzen. Nyilván volt valamiféle politikai nyomás innen-onnan, de az csak nem formális politikai nyomás lehetett. Formálisan ugyanis ez a struktúra, ez apolitikus volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és bár az új tanácsokban is, hogyha megnézi az ember a törvényt, akkor látja, hogy nem lehetnek például pártagok, vagy pártfunkcionáriusok, akik bekerülnek ezekbe a tanácsokba, de hát ezt a legegyszerűbb megkerülni.
Igen, azzal. Hát erről én is tudnék beszélni, hogy ez mennyire egyszerű megkerülni, tehát a törvény előírhatja azt, hogy micsoda szakemberek kellenek, hogy üljönek ezekbe a tanácsokba, de hát mi az, hogy szakember, ugye? Meg mi, párton kívüli, hát azok a legnagyobb pártagok, akik párton kívüliek. Szóval ismerjük ezeket a történeteket. Egyébként az várható volt nyilván, erre lehetett számítani, hogy a Fico kormány majd szeretne hozzányúlni a közmédiához. Viszont az itt a kérdés továbbra is, hogy mennyire lehet ebben sikeres. Olvastam a legutóbbi Newsfilterben írottakat, amikben te meglehetősen optimista voltál e tekintetben, mármint hogy meglehetős ellenállásba ütközne egy ilyen törvénymódosítás, illetve egy ilyen döntés, amely átalakítana a közmédiát. Hogy látod, mennyire van meg a civil kurázsi, meg egyáltalán az újságírókban az az ellenállás, ami alapján esetleg visszakozna, vagy hátraarcot fújna a kormány?
Van két nagyon-nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy 1990 óta, a rendszerváltás óta Szlovákiában nem jött olyan politikai osztály, amely valójában felfogta volna azt, hogy tulajdonképpen mit is jelent a közszolgálati média, miért fontos a közszolgálati média, és mi a különbség a közszolgálati és az állami média között. És ezek a politikai osztályok mindig akartak valamiféle befolyást szerezni a közszolgálati média fölött, mert nem fogták föl, hogy az neki kontraproduktív, hogyha nem úgy működtetik a közmédiát, hogy hagyják végezni a dolgát.
Ne haragudj, hogy közbeszólok, de tényleg kontraproduktív? Tehát én is így gondoltam nagyon sokáig, de aztán azt látom, hogy Magyarországon ez kiválóan működik. Tehát egy olyan propagandagépezet működtetődik a kormány által, ami aztán bebetonozza ezt a hatalmat.
A társadalom szempontjából értem, ja, kontraproduktívattam a politikusok szempontjából, de hát ugye nem fogják fel ezek a politikusok, illetve a posztkommunista politikai osztálytagjai és az esetleg fiatalabbak is, hogy a média az nem egy fegyver, nem egy eszköz, amit ők használhatnak, hanem a média az tulajdonképpen egy normális társadalom informáltságának az egyik legfontosabb eszköze, és nagyon-nagyon keményen hozzájárul a társadalmon belüli egyensúlyok, meg balanszok, meg hasonló dolgok fenntartásához. De ezt ők nem fogják fel, illetve nem akarják felfogni, ők úgy tekintenek a sajtóra, mint fegyverre, mint egy bunkósbotra, és úgy is használják a sajtót, mint fegyvert és bunkósbotot. És a közszolgálati média azért volt jó, mert törvény által garantált szerepe volt magának a közszolgálati médiának ebben a térben, tehát gyakorlatilag bizonyos szempontból csak törvényt szegve lehetett bunkósbotként használni, vagy így megszállva, mint egy állami intézményt. És hát ugye az ember tudja, hogyha az állami intézmények, vagy az átlagember ugye illene tudnia, vagy jó lenne, hogyha tudná, hogyha az állami intézményeket megszállja a politikai hatalom és a saját érdekeinek érvényesítésére használja, az nyilván nem a társadalomnak lesz jó, hanem annak a politikai osztálynak, vagy annak a politikai érdekcsoportnak, aki ezt így használja. Tehát az állampolgároknak nem járulékosan kell ebből profitálnia, hogy léteznek állami intézmények, hanem közvetlenül, de hát az ugye megfordul ezekben az esetekben. És nem jöttek még rá, talán se az emberek, se a politikusok, hogy ilyen szempontból, tehát a társadalom szempontjából kontraproduktív ez az egész. Igazából a közmédia, én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban talán soha nem nyert még választást senkinek, tehát ilyen szempontból is egy kicsit kontraproduktív, viszont teherként, hogyha ezt az egészet megszállják, akkor ez problémás lehet. Mert hát ugye az újságírókban is van némi civil kurázsi, és az elmúlt évtizedekben azért változott az, hogy hogyan is állnak hozzá az emberek, az RTVS-ben dolgozó emberek a saját munkájukhoz, én úgy érzem. Még úgy is, hogy nyilván voltak azért valamiféle problémák, meg nyomások, meg összeütközések, meg stb., de valahogy nőtt ez az öntudatosság.
Márk, az, hogy ilyen radikálisan nyúlnak hozzá a közmédia átalakításához, tulajdonképpen felszámolják, az az oka, hogy tisztában vannak ezzel az ellenállással?
Szerintem nem számoltak ezzel, tehát lehet, hogy úgy élt a fejükben az RTVS, mint egy olyan intézmény, ami nagyon hasonlít az összes más állami intézményhez vagy minisztériumhoz, hogy vannak van a minisztérium gerincét adó hivatalnoki szféra, meg a dolgozói gerinc, amely állandó. Politikusok jönnek, mennek, de a hivatalnokok a takarítónénitől kezdve a főosztály vezetőig általában maradnak, hogyha éppen nincs nagyon konkrét politikai igény mondjuk arra a hivatalnoki posztra, akkor itt van egy bizonyos állandóság. És hát az RTVS, mint egy nagy mamut intézmény, gondolom úgy számoltak, vagy azzal számoltak, hogy a dolgozók azok majd az egzisztenciájukat féltve, vagy hasonló módon majd úgy bólogatni fognak, vagy szépen csendesen meghagyják, vagy hagyni fogják ezt a váltást. Úgy tűnik, hogy nem, ugyanis az RTVS eléggé felháborodva reagált erre az egészre, és hát ugye azóta már 800 ember írta alá azt a felhívást, amiben arra kérik a kulturális minisztériumot, hogy vonják vissza ezt a törvénytervezetet.
Ez a 800 arányaiban mennyi? Tehát az
hát ez már több, mint a fele az RTVS dolgozóinak, hogyha jól számolom. És hát ez kritikus tömeg. Tegnap volt egy műsor egyébként, ami a közmédia jövőjéről szólt, egy ilyen külön műsor, ilyen special, ahol erről beszélgettek. Igazából én sajnos azt nem láttam, nem értem el, de mindenképpen fontos jelzés ez afelé, hogy ezt nem fogják csak úgy annyiban hagyni. Hogy itt létezik egy immunrendszer, ami ezt megpróbálja meggátolni. A probléma az, hogy nem tudom, hogy lesz ennek valamiféle politikai hátországa. És nem is az ellenzéki politikára gondolok elsősorban, mert ott vannak olyan ellenzéki pártok, akik ezt nyilván nem helyeslik és ellenzik, de magában a kormányban én nem gondolom, hogy van ennek valamiféle, hogy is mondjam, ellenzője. Igazából azt már teljesen elégedett azzal, hogy az RTV ezt ilyen szempontból bedarálják, mert tudnak villogni a választóik előtt, hogy rendet tettünk a közszolgálati médiában, még hogyha a rendtevés az tulajdonképpen egy óriási káosszal is jár. Az SNS már hosszú-hosszú évek óta arról beszél, hogy állami médiára van szüksége az országnak, és nem közszolgálatira, és ők meg vannak róla győződve, hogy ezt úgy kell irányítani, hogy ez egyértelműen az ő politikusaik, meg az ő kormányuknak az érdekeit szolgálja. Maga a média, propaganda médiát akarnak magyar mintára gyakorlatilag. Ezt teljesen nyíltan fel is vállalja Andrej Danko, az SNS-nek az elnöke. És hát itt van a Hlas, a harmadik koalíciós partner, aki mindig igyekszik egy kicsit úgy nyugatosabbnak tűnni, meg próbálkoznak megtartani valamiféle egyensúlyt ebben az egészben, ők a jó zsaruk tulajdonképpen ebben az egész történetben. Csak aztán az van, hogy egy kicsit így ellenkeznek, meg mondják, hogy azt nem kéne talán, meg stb. És aztán belemennek probléma nélkül. A büntetőtörvénykönyv módosításába csont nélkül mentek bele úgy, hogy Peter Pellegrini volt az eszköz, a Hlas elnöke, ugye a mostani elnök előtt ő volt az az ember, aki abszolút végig asszisztálta ezt az egészet technikai szempontból, és hogyha le kellett rövidíteni a parlamenti vitát, lerövidítette, hogyha véget kellett vetni a parlamenti vitának, akkor véget vetett, hogyha ki kellett tolni az éjszakába nyúló tárgyalásokra ezt az egészet, akkor kitolta. Nem tett egyáltalán semmit az ellen, hogy ez megtörténjen. És hát ugye volt egy ilyen ikonikus jelenet a választások után, a parlamenti választások után, amikor kérdezték a Smernek az egyik Európa parlamenti képviselőit, Monika Benyovát, amikor távozott a Smer székházából, hogy akkor mi lesz a koalíciós tárgyalásokkal, és akkor kérdezték tőle, hogy meg tudják-e győzni a Hlaszt, ugye a Smerből kivárt pártot, és akkor a Monika Benyova így elnevette magát, és azt mondja, hogy a Hlaszt? Hát persze. Úgyhogy itt ez csak egy ilyen szempontban egy ilyen álca, és hát én úgy gondolom, hogy az RTVS kapcsán is abszolút benne van a pakliban, hogy ők lesznek azok, akik ezt egy kicsit fékezik, egy kicsit csiszolgatják, egy kicsit módosítgatják, de aztán úgy is át fogják engedni.
Na jó, hát persze nem rajtuk fog múlni az, hogy megtörténik vagy nem, hanem inkább azon az ellenálláson, amit akár az újságírók, akár az egész társadalom gyakorolhat. Én most visszagondolok arra az időszakra, amikor a szerb haladó párt Szerbiában átvette a hatalmat, gyakorlatilag 2012-től, bár akkor még a kormányfőt nem ők adták, de lényegében a hatalom gerincét ők. És hát abban a pillanatban megindult a támadás sorozat a közszolgálati televízió, illetve rádiók ellen. Ugye Szerbiában van egy központi belgrádi, tehát köztársasági közszolgálati RTV, és van egy regionális vajdasági, ez több nyelven sugározza a műsorait, és hát azért ilyen rapid módon nem jutottak el odáig, hogy megreformálják a közszolgálati RTV-t, sőt, a mai napig nem jutottak el arra a szintre, amilyen szintre mondjuk Magyarországon eljutottak, tehát ezek a közszolgálati televíziók, rádiók Igen, nyilván valamilyen szinten a propaganda eszközei, de semmiképpen nem mondható róluk, hogy 24 órán keresztül nettó propaganda folyik belőlük, ilyen kulcsszavak alapján, és ilyen tényleg ilyen tömeghűítés szintjén. Viszont hát azért az egyértelmű, hogy most ki uralja ezeket a médiumokat, és amikor ez az egész átalakítás történt, főleg a Vajdasági Rádió és Televízióval kapcsolatban, ahol a programigazgató leváltása körül voltak bizonyos ügyletek, ez óriási ellenállásba ütközött, tényleg napokon, heteken keresztül utcai fölvonulások voltak Újvidéken, több ezren mentek és tiltakoztak, illetve akkor még úgymond meg akarták védeni az RTV-t. De hát ez is kifulladt egy idő után, az egész ügy egy picit így el lett kenve, tehát nem lett senki eltávolítva, nem voltak ilyen tömeges elbocsátások, inkább csak az embereket félretették olyan helyekre, ahol nem sok vizet zavarnak, volt, aki ezt elfogadta, volt, aki ezt kevésbé, volt, aki hagytak továbbra is csinálni azt, amit addig csinált, de egy fecske nem csinál nyarat, úgyhogy nyilván az, hogy vannak még mindig olyan műsorok a közszolgálati rádió és televíziókban, amelyek néha meglepően szabadoknak tűnnek. Ez önmagában ugye nem sok. Na most én arra volnék kíváncsi, hogy Romániában mi a helyzet, pontosabban azt azért sejtem, hogy egészen jól működik a romániai rádió, illetve ott külön van ugye a televízió és a rádió. De voltak-e olyan bepróbálkozások a politika részéről? Nyilván voltak, de voltak-e sikeres bepróbálkozások mondjuk a rendszerváltás óta, amikor tényleg a csúnya szőrös mancsát a politika rátette a közmédiára, és az legalábbis ideiglenesen behódolt annak?
Román közmédia, és különösen a román közrádió státuszán az azért különleges, mert tulajdonképpen egyidős a román állammal, és olyan vagyona van, szellemi és egyéb vagyona, ami helyettesíthetetlen, pótolhatatlan, és leválaszthatatlan a román, a modernkori Romániáról. Tehát nagyon nehéz lenne kiiktatni. Iszonyú gazdag hangtára van, felbecsülhetetlen dokumentumtára van a román közmédiának. Ezért aztán, vagy ezért, vagy a román gazdaság alakulása miatt Romániában nem lenyúlni akarták a közmédiát, hanem eljelentékteleníteni. Tehát a kereskedelmi média olyan robbanáson ment keresztül, és olyan oligarcha médiák alakultak ki, amelyek mellett mondjuk a hírversenyben a román közmédia hát marginálissá vált, vagy nagyon nehezen tudott, vagy éppen a média szabályozás miatt, mert bizonyos etikai normákat ha akart, ha nem, be kellett tartania, nem tudott ugyanazon a pályán mérkőzni. Ez a kereskedelmi média, ez elképesztő gátlástalan, elképesztő. Tehát magyar, még a magyar propagandához szokott fül számára is valami egészen, egészen durva világ. Emellett a román közmédia, amit nagyon szigorú szabályok kötnek, egy ilyen kiegyensúlyozott, nem látványos, de mégis valahogy úgy képzeld el, mint a levegőt, tényleg. Tehát, hogy ez ennek az országnak a levegője. Persze voltak erre próbálkozások, de akkora infrastruktúrája van, például a regionális stúdiók, amit nem lehetne leépíteni, pótolni, bezárni lehetne, de az meg olyan űrt hagyna, hogy azt nem tűrni az ország, tehát ez szimbolikusan nem mond le róla. Úgyhogy egy ilyen furcsa, nem mondom, hogy megszelidítés folyt. Nagyon eltörölték például a rádió és tévé illetéket, ami a függetlenségét biztosította ennek az intézménynek, és ez egy éves alkú szerint a költségvetésből működő keretet jelent a rádió számára, illetve a közmédia számára, amelyből elképesztően szerényen tud gazdálkodni. Tehát aki a közmédiában dolgozik ma, Romániában az elkötelezettségből csinálja, mert másért nincs amiért. Tehát akik itt dolgoznak, azok nagyon felfogták, hogy ennek mi az értéke. Nagyon jó az elérés, a hallgatók elérése, tehát ilyen értelemben megtérül az itt szolgáltatott tartalom, de egyébként, aki bunkósbotnak használható médiát akar, az nem ezzel a mamutvállalattal fog foglalkozni. Amit sem szanálni nem lehet, sem pótolni. Tehát tényleg az szokott eszembe jutni, hogy a jól felépített alkotmány és egy jól felépített közmédia megtart egy országot. És egyelőre Romániában ez jól működött, még akkor is, hogyha egy ilyen csikorgó romha öreg masinériának tűnik.
Igen, hát az egyik korábbi vezérigazgatója a szerbiai rádió és televíziónak egy százfejű sárkányhoz hasonlította a közmédiát. Mondjuk nem pozitív értelemben, inkább olyan értelemben, hogy egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. Tehát levágod az egyik fejét, kinől egy másik, egy átláthatatlan struktúra, funkcionatlan, egyszerűen olyan, ami hát szerinte nem töltötte be a funkcióját soha. Na most ezt próbálta ő valami módon megreformálni, mondom, egy korábbi időszakról beszélek, amikor még nem egy ilyen erőteljes politikai nyomás alatt működött a közmédia, de hát neki se sikerült, és azóta is én Szerbiában inkább azt látom, hogy ennek a vezérigazgatónak volt igaza, tehát a közmédia nálunk, legalábbis az országos közmédia, az tényleg egy annyira széttartó intézmény, amit talán azért is nem szállt meg olyan szinten a politika, mint Magyarországon, mert nem tudott volna vele mit kezdeni. Tehát ilyen tekintetben hasonló lehet a helyzet, mint Romániában, azzal a különbséggel, ahogy mondott, tehát a tradíció, meg egyáltalán az a társadalmi beágyazottság az, ami megadja ennek a hátterét. Engem az érdekelne, hogy mekkora a társadalomnak a tudatossága abban, mondjuk Szlovákiában, hogy tényleg ez egy olyan fontos intézmény, amelyet nem volna szabad egy propagandisztikus célokra használni. És mi látszik jelen pillanatban? Tehát azt mondod, hogy az újságírók részéről van egyfajta ellenállás, de van egy társadalmi ellenállás, kitapintható ez?
Egyelőre még nem érzem, hogy ez olyan nagyon rezonálna a társadalomban, de azt azért hozzá kell tenni, hogy az RTVS-nek a hírszolgáltatása, illetve a híradása az a felmérések szerint a legobjektívebbnek tartott híradás Szlovákiában. Tehát egy ideje már vezetik ezt a listát, és hát van egyfajta bizalom az RTVS-nek a hírszolgáltatása iránt az emberek között is. És hát nyilván van a társadalomnak egy olyan rétege, amely abszolút tudatosítja azt, hogy az országnak szüksége van egy jól működő és politikai befolyástól mentes közmédiára. Tehát nyilvánvalóan látják azt, hogy működnek más országokban a különböző ilyen közmédia intézmények, látják, hogy hogyan működik a BBC, látják, hogy hogyan működnek mondjuk Franciaországban vagy Olaszországban az ilyen intézmények, és azt is látják, hogy működik ez az intézmény Magyarországon. Tehát nyilvánvalóan van valamiféle összehasonlítási alapjuk, vagy látják azt, hogy hogyan működött Lengyelországban a közmédia a Kaczyński-ra alatt. És hát nyilvánvalóan ez egy intőjel, csak nem tudom, hogy van-e olyan súlya ennek az egésznek, főleg egy olyan országban, ahol a médiába vetett bizalom a legalacsonyabbak közé tartozik a világon, konkrétan a sereghajtók közé tartozik Szlovákia, ahogy egyébként Magyarország is. Az emberek kevesebb, mint harmada bízik a sajtóban, és egyre többen vannak, akik az úgynevezett alternatív sajtót helyezik előtérbe. Ugye az alternatív sajtóra épít egyébként Robert Fico is, és az bizonyos szempontból az nyerte, vagy nyerette meg vele a választást. Csak hát ugye ez egy két összehasonlíthatatlan, inkompatibilis világ. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy hogy az alternatív sajtónak a munkatársai ülnének bele a közszolgálati rádió vagy televízió műsorvezetői székeibe. Nem tudom elképzelni, hogy a Londonban élő híres ismert konspirátor Dani Kollár például műsort vezethetne.
Nincs fantáziád, azért nem tudod elképzelni.
Ez egyszerűen olyan, tehát ha ez megtörténne, az a társadalom olyan szintű rothadását mutatná be. Azt, hogy annyira olyan tempóban omlik össze minden demokratikus érték és pillér ebben az országban, hogy azt korábban nagyon kevesen tudták elképzelni. És az emberek szemében, illetve az emberek egy meglehetősen nagy csoportjának a szemében ez az úgynevezett rendteremtés. Ezeknek az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy hogy készülnek a közmédiának a műsorai. Fogalmuk sincs arról, hogy hogyan dolgozik egy újságíró. Fogalmuk sincs arról, hogy minek kell, milyen szakmai elveknek kell megfelelnie. Nem tudják, hogy hogyan néz ki az, amikor az ember megszervez egy szerkesztőként mondjuk egy vita műsort. Nem tudja, hogy milyen az, amikor dokumentumfilmet csinál, amikor rádiós vagy televíziós híradót kell összerakni, hogy hogyan dolgoznak a stábok, fogalmuk sincs róla. Nekik a média, az embereknek ezen csoportjának a média, az azt jelenti, hogy valamiféle megmondó ember leül egy kamera meg egy mikrofon elé, és az interneten összebogarászott hülyeségekből összefon egy konspirációs elméletet, amit aztán teleszájjal hőbörög bele az éterbe, és azt mondja, hogy ez az igazság, amit el akarnak előle hallgatni. Fogalmuk sincs arról, hogy mi az igazi újságírói munka. El se tudják képzelni. És erre játszik rá a politikai hatalom, és ennek nyomán próbálja lerombolni azt az intézményt, ahol legalább próbálkoznak ezzel, ahol törekednek rá. Úgy is, hogy a közmédia költségvetését azt gyakorlatilag 50 millió euróval rövidítette meg most a konszolidációs intézmények és intézkedések keretein belül a Fico kormány. A GDP 0,17%-a helyett most már csak 0,12%-ot kapnak, és a maradékot kompenzációként úgy tudják megkapni, hogy az állammal kötnek szerződést, illetve ez a terv, ez is benne van a törvényben, és az állammal kötött szerződés az arról szól majd, hogy gyakorlatilag ezzel ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy lojalitásra kényszerítsék a médiát. Tehát fogalmuk sincs az embereknek arról, hogy mi zajlik a motorháztető alatt egy ilyen intézményben. Ezt teszi nagyon-nagyon gyengévé, és kiszolgáltatottá az ilyen intézményeket.
Nagyon fontos ez, amit mondtál a médiába vetett bizalomról, és hogy mennyire alacsonyan van ez Szlovákiában. Az viszont érdekes, hogyha a médiába vetett bizalom ilyen alacsony, akkor vajon hogy lehet az, hogy mégis bizonyos szinten ellenállásba ütközhet egy ilyen döntés? Ami érdekes még itt, hogy például a Romániában említetted, Boróka, hogy mennyire nagy jelentősége van a közszolgálati a médiának, de hogy ugyanakkor meg a kereskedelmi média teljesen letarol mindent, és hogy mennyire gátlástalan. Föltételezem, nem vagyok benne biztos, de hogy ez azért hozzájárulhatott ahhoz, hogy mármint a kereskedelmi médiának ez a gátlástalan stílusa, hogy a médiába vetett bizalom megcsappanjon. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Tehát hogy néz ki most jelenleg a médiához való viszonya a polgároknak?
Románia nagy média fogyasztó ország, még akkor is, hogyha főleg a Covid-járvány óta azért sokat változott és gyengült a média iránti bizalom, de itt a média egy valóságsóként működik, vagy több valóságsóként, amit folyamatosan figyelnek az emberek, fogyasztanak, izgulnak, a közszereplők ilyen valóságsó színészekké degradálódnak, akiknek a kálváriájait, történeteit, imitamot való felbukkanását mindenki követi, tehát hogy van egy ilyen túlfeszítettség, vagy egy ilyen nagyon éles figyelem, de azt hiszem, hogy a román média használati szokásokkal ellentétben, vagy azok mellett nagyon érdekes látni, hogyan alakul a magyar média, amit ugye kis sajátított a Fidesz, leuralt. Egy 6 éves történet alatt először bezáratták a Fidesz kritikus szerkesztőségeket, kirúgatták az újságírókat, felvásárolták azokat a médiatermékeket, amiket meg lehetett vásárolni, és kialakult egy ilyen teljesen homogén a magyar kormány iránt lojális médiacsoport Erdélyben. És aztán azt is leépítették, és gyakorlatilag már csak mutatóba maradt egy-két médiatermék Erdélyben, egy 1.200.000-es közösség esetében. És amennyire ráizgul a román közösség a médiára, és együtt él vele, olyannyira, hogy mondjam, kiszolgáltatottan tűri az erdélyi magyar közösség, hogy elszegényedik tartalmilag. Egy eklatáns példát mondok. Itt volt az erdély.ma nevű portál, ami az egyik legfidesz közelibb, leglojálisabb portálként működött. Tényleg, és nagyon sokáig nem is kormányzati pénzből, vagy kevés kormányzati pénzből, inkább lelkesedésből. Aztán ez átkerült a Szakács Árpádékhoz, hogyha mond nektek valamit ez a név, és egyszerűen meghalt az erdély.ma portál, az utolsó poszt az tavaly júniusi rajta. És senkit nem érdekel, senkit nem izgalt, hogy a portál, aminek a megosztásait, cikkeit annyian lájkolták, követték, irányadónak, megbízhatónak, nemzetinek tartották, egyszer csak meghalt. De hát ugyanígy járt a Krónika nevű, ami az utolsó erdélyi magyar napilapként működött, ma már egy portál, amin alig van tartalomszolgáltatás, egy-két ember lapától fel oda néhány tartalmat, és így azok az olvasók, akik tényleg évtizedeken át megrendelői voltak még a nyomtatott lapnak, azok is így elengedték, így hagyják ezt a dolgot. Nem tudom, hogy mi ennek a tehetetlenségnek az oka. Az, hogy közben a magyar Erdélyben egyébként célirányosan csöpögtetett magyar propaganda média kiszolgálja az igényeket, hogy az internet használat ezt pótolja. Én most azt látom, hogy az erdélyi magyar közösséget kormányzati akarattal, az RMDS közreműködésével és az RMDS versenypártjainak közreműködésével szisztematikusan, céltudatosan, módszeresen leszoktatták a médiát a fogyasztásról, és ezt az erdélyi magyar közösség megköszönte és belenyugodott.
Igazán nem értem ezt a taktikát, hogy mi történik Erdélyben a médiával, vagy miért tartja a Fidesz ennyire jelentéktelennek azt az egymilliós embertömeget, akikre hatást gyakorolhatna. Vajdaságban erről szó sincs, tehát itt azért nagyon nagy erővel működnek azok a propagandagépezetek, amelyeket alapvetően Magyarországról pénzelnek, vagy nagyrészt Magyarországról pénzelnek, és ugyanakkor pedig ugye vannak ezek a szerkesztőségek, amelyek a közmédia részei. És itt valami hasonlót látok, mint ami Romániában mondjuk a országos szinten történik, tehát inkább a leuralás helyett az eljelentéktelenítés dívik, tehát a politikának annyira nincs erőteljes szándéka arra, voltak kísérletek, voltak próbálkozások, de alapvetően az látszik, hogy ezeket a szerkesztőségeket, tehát a kisebbségi szerkesztőségeket a politika inkább nyugton hagyja, csináljanak, amit akarnak, fölépített egy párhuzamos intézményrendszert, ahol természetesen azt az ő szája íze szerinti információkat osztanak meg, és úgy, ahogy azt ő szeretné, hogy tálalják, de a közszolgálati média kisebbségi szerkesztőségeit inkább az eljelentéktelenítés irányába próbálja tolni. Látsz-e, Márk, te arra lehetőséget, hogyha mondjuk ez a törvény, amivel riogatják most a közvéleményt, törvényerőre lépne, hogy valami módon a kisebbségi szerkesztőségek a rádióban, illetve a televíziós műsor szerkesztősége hát ebből kimaradna valamilyen szinten. Tehát, hogy meghagynák, mint valami elfeledett relikviát, csináljanak, amit akarnak, úgy sincs különösebb jelentőségük, és még a Magyar Szövetség is úgy gondolná, hogy ezzel nem kíván foglalkozni, hiszen megvan neki a saját médiája.
Hát nálunk is volt egy ilyen tendencia annak idején, hogy a magyar közszolgálati média, illetve ugye a közszolgálati média magyar adásai azok radar alatt működtek, tehát senki nem foglalkozott velük különösképpen, és nem akart belenyúlni ebbe az egész történetbe, mert egyszerűen volt egy nyelvi korlát, nyelvi gát, amit senki nem akart átlépni, és inkább hagyták a magyarokra, hogy csináljanak, amit akarnak. Bizonyos szempontból ez a nemzetiségi adások túlélését is garantálta, illetve hozzájárult. A másik az, hogy ugye a közmédiának van egy törvény adta kötelezettsége, és ez nem változik az új törvényben sem, hogy a nemzetiségi adásoknak azoknak működniük kell. Az, hogy sőt az óraszám is ugye megvan adva, vagy minimum mennyit kell teljesíteni a televízióban, ez évi 500 óra magyar, illetve nemzetiségi nyelvű sugárzás, és hát ehhez viszont pénzt ezt nem igazán biztosítanak, tehát ezt azért hozzá kell tenni, hogy ilyen szempontból én úgy tudom, illetve úgy gondolom, hogy az a költségvetés, amit a nemzetiségi műsorok kapnak, az nem elég ahhoz, hogy ezt a törvényi kötelezettséget ezt teljesíteni lehessen úgy, ahogy vagy minőségileg teljesíteni lehessen. 500 ot ki lehet tölteni bármivel egyébként, csak hát azért nem mindegy, hogy mi kerül a nézők elé, mert hát ez jelenti azt, hogy akkor most jelentékeny az a műsorszolgáltatás, vagy jelentéktelen, amit a nézők kapnak. És hát igen, hozzá kell tenni azt, hogy politikai dimenzióban, egy politikai szempontból nézve minden egyes média az... Ha azzal a logikával gondolkodunk, amivel most neki mentek az RTVS-nek, akkor minden egyes ilyen műsorszolgáltatás az konc, amire rá lehet harapni, amit lehet osztani, egy trafik, amit ki lehet adni valakinek. És hát, hogyha ez a politikai logika érvényesül, hogy egy állami televíziót akarunk, meg állami rádiót akarunk, és politikai jelöltekkel, meg haverokkal, meg ezekkel akarjuk feltölteni ezt az egészet, akkor nyilvánvalóan ebben a logikában ez a szerkesztőség is, vagy ezek a szerkesztőségek is olyan szerkesztőségek, ahova be lehet ültetni azokat az embereket, akik lojálisak a hatalomhoz, és ezt nyomják. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy valamilyen ilyen irányba fog elmenni, és a szlovákiai magyar politikum azon szegmense, amely lojálisnak igyekszik mutatkozni a hatalomhoz, ebből valamit ki akar sajtolni, ebből valamit szeretne profitálni. Úgyhogy igen, ezt el tudom képzelni. Az, hogy ez hogyan és milyen módon valósul meg, vagy kik lennének ebben a történetben benne, vagy hasonló dolgok, ezekről én nem igazán tudok. Plegyka szinten az ember hall mindenfélét, tehát hall az ember olyasmit, hogy listák készülnek, meg ez, meg az, meg az. De amíg ez plegyka, ezt az ember nem tudja biztosra. Viszont ez egy kis közösség, tehát előbb vagy utóbb úgy is kiderül, hogy mik a célok, meg mik nem azok. A politikusok eljátszhatják, hogy ők most valamiféle trónokharca szintű intrikákba akarnak belemenni, de előbb utóbb úgy is kiderülnek ezek a dolgok, és hát ugye mindenki arra számít, illetve azok, akik ebben proaktívan részt akarnak venni, vagy részt akarnak vállalni, azok gondolom arra számítanak, hogy nem lesz ellenállás, és elképzelhető, hogy nem lesz. Tehát minden benne van a pakliban. Ahogy mondom, ez rámutat arra, hogy milyen borzasztó állapotban van médiatudatosság szempontjából a társadalom is, meg a szlovákiai magyar közösség is. Eléggé elkeserítő ez az állapot. Mindig vannak kivételek, mindig vannak olyan pozitív jelzések, hogy valami jól működik, és az emberek úgy gondolják, hogy érdemes ezt működtetni. De az a baj, hogy nagyon-nagyon megváltozott azért a világ az elmúlt 10 évben, sőt az elmúlt 15-20 évben is. Én visszagondolok arra, hogy 1997-ben, amikor a meccserizmus, illetve 98-ban, amikor a meccserizmus már a végúráit élte, akkor a közszolgálati média teljesen leuralta a meccseri hatalom. Tehát gyakorlatilag a meccseri hatalom bunkós botjaként működött a közmédia Szlovákiában. És akkor jelentek meg a kereskedelmi adók, kereskedelmi televíziók Szlovákiában, a Markiza televízió, amely egy egészen más minőséget hozott ebbe a mediális térbe. És hát ezt is le akarták uralni, ott volt egy olyan pont, amiben egyébként Marián Kocsner neve is felbukkant, ugye az a vállalkozó, akiről már sokszor beszéltünk, a Kucék gyilkosság hátterében sejtik őt. És hát ő egy ilyen nagy keverő-kavaró ember volt abban az időben is, és rajta keresztül, vagy vele egyetértésben az akkori tulajdonosok kezéből ki akarták csavarni a Markizát, amely nagyon-nagyon keményen kormánykritikus volt, és hát az lett ennek a történetnek a vége, hogy az emberek kivonultak a Markiz elé tüntetni, a politikusok kimentek oda szintén tüntetni az ellenzékek a sajtószabadságért, és hát ugye végül is aztán az lett ebből az egész történetből, hogy az emberek beszéltek arról, hogy mit jelent a sajtószabadság, mit jelent az, hogy fel lehessen tenni kritikus kérdéseket, és a többi. És ez most már valahogy megváltozott. Robert Fico egy minapi interjújában egy az egyben a kamerába beismerte, hogy neki nincsen szüksége arra, hogy ő beszéljen bármilyen sajtótermékkel, mert neki ott van a Facebook, meg ott vannak azok az emberek, akikkel keresztül kommunikálni akar, és ő nem fog kommunikálni senkivel. Neki ez tökéletesen megfelel. Ugyanaz a Robert Fico egyébként 97-ben ott volt a Markiz előtt, és a sajtószabadság fontosságáról prédikált és papolt. Tehát óriásit változott a világ, és óriásit változtak az emberek is, és nem tudom, hogy most a jelenlegi helyzetben, nem akarok semmit alá vagy fölé becsülni, de nem tudom, hogy a mostani jelenlegi helyzetben van-e annyi ellenállás és tartás az emberekben, a szerkesztőségekben, magában a társadalomban, magában a mediális világban, hogy erre az egészre valamiféle komoly választ tudjon adni.
Én azért felhívnám a figyelmeteket, hogy miközben itt tényleg átélünk nagyon mély médiaválságokat, aközben történik egy-két különös dolog. Ez, amit Pesten láttunk, az influencer tüntetés, ez azt jelzi, hogy az embereknek szüksége van médiára, még akkor is, hogy alacsony a média tudatossága. Tehát nagyon sok ember követ podcasteket, különböző ilyen magánhagyományokból fenntartott platformokat, és akkor, amikor a Kucják gyilkosság történt, akkor azért a szlovák társadalom aktivizmusa is megejtő volt, és tényleg úgy hatott, mint egy cunami. Úgyhogy szerintem a mindennek a mélyén, még akkor is, hogyha most elengedi mondjuk a közmédiát, ne engedje el, mert nem helyettesíti a podcast ring, meg a nem tudom, a különböző blogok, meg nem tudom mik, nem helyettesítik, ezt kéne megérteni, hogy a közmédia, ez a komplex struktúra, ami egy nagyon jól átgondolt jogszabályrendszer mellett működve tud kiegyensúlyozottan, hosszú távon, évtizedes tartalmakat megmozgatva tájékoztatni, az egészen más. Tehát körülbelül olyan, mintha egy lemondanál a kórházról, és a családorvosodban bízva, vagy a nem tudom, az ambuláns szolgálatban bízva próbálnád az egészségedet megőrizni.
De nem, azért... nem. A Google-ben bízva, meg a Google diagnosztikában bízva.
Tehát ja.
Ilyen szinten vagyunk, hogy már szakmaiság sem kell ahhoz, hogy valaki elhiggyen valamit, amit az interneten olvasott. És én ebben látom ezt az iszonyatos terhet, ami a társadalomra nehezedik, hogy igen, 2018-ban volt egy óriási felhördülés a Kucják gyilkosság után, és akkor szintén beszéltek a sajtószabadságról. Viszont azóta szintén eltelt 6 év, és megint minden változik. Az emberek apatikusak lesznek, és úgy szívják magukban nagyon sokan a dezinformációt, a hoaxot, a csúsztatásokat, az ideológiai mindenféle tényleg lózungokat, hogy egyszerűen tényleg, mint hogyha mindenki nem mindenki, de nagyon sok ember lusta lenne gondolkodni, lusta lenne megkeresni az összefüggéseket, vagy legalább egy kicsit elgondolkodni rajtuk. Abszolút készpénznek vesznek nagyon egyszerű, nagyon emészthető magyarázatokat, amelyek nem igazak. És ebből is látszik, hogy a médiának nem az a feladata, hogy a valódi médiának, hogy ő befolyásolja az embereket, hanem közöl velük bizonyos információkat, amiből aztán nekik kell levonniuk a tanulságokat. De itt ez egy óriási törés, hogy a dezinformációs média az előre levon tanulságokat ad az ember szájába, és ültet az ember fejébe, és ezzel egyszerűen szabályos eszközökkel borzasztóan nehéz harcolni, és ez nyit teret arra, hogy a politika abszolút le tudjon uralni bármit, amit le akar uralni, és felszámolja a közösségi ellenállást.
És akkor itt a műsor végén, hogyha ezt össze kellene foglalni, akkor talán annyit lehetne mondani, hogy tényleg nagyon átalakult az elmúlt mondjuk 10-15 évben a médiatér, de ettől függetlenül a közszolgálati rádió és televízió továbbra is egy nagyon fontos szereplője ennek a médiatérnek, és meg is kell, hogy maradjon, mert valójában tényleg egy helyettesíthetetlen struktúráról van szó. És talán némi reményre ad okot az is, hogy az Európai Parlament nemrég fogadta el azt a határozatát, amely az újságírók és egyáltalán a média szabadság erősítéséről szól, és amely az első olyan törvény, amely uniós szinten segíteni a sajtót, illetve az újságírókat a politikai és gazdasági nyomás gyakorlással szemben. Hát most ez gyakorlatban majd mit fog hozni, illetve kinek üzentek vele, ez egy másik műsorunk témája lehetne. Ebben a mai műsorunkban ennyi fért. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Ezt a műsort és a korábbiakat ugyancsak visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, a Hatuma saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, de akár más podcast platformokon is, így minden egyes újabb műsorunkról értesítést is kapnak. Megtalálhatnak bennünket a Facebookon, arra kérjük Önöket, hogy lájkolják, illetve kövessék az oldalunkat, és szóljanak hozzá a témáinkhoz. Finta Márk és Parászka Boróka nevében búcsúzik Önöktől, Pressburger Csaba, viszont hallásra egy hét múlva.